Kedves hallgatom! Az Énekek éneke második részének 10. versénél folytatjuk ige magyarázatunkat. Szerelmesem így szólított meg. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már! Nézd, vége van a télnek. Elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik földünkön. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már! Énekek éneke, második rész, 10., 11., 12. és 13. vers. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már! Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Azért tette, mert eljön, hogy elvigye egyházát a világból. Bemutatkozik az egyháznak, amelyet megtisztított. Mindnyájunknak tisztulásra van szükségünk. Ő megszentel és megtisztít minket az ige vizével. Ezért van Biblia tanulmányozás. Önmagának dicsőséges egyházat akar készíteni, amelyen nincs folt, sem ránc. Azt akarja, hogy szent és makulátlan legyen. Ezért mondja, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már, nézd, vége van a télnek. Ide bent hideg van ebben a világban. Elmúlt az esőzés, elment. Az élet viharai akkor lecsillapodnak. Nehéz helyzetben vagy, keresztény barátom? Krisztus mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz. János evangéliuma, 16. rész, 33. vers. Ne aggódjunk, ha bajba kerülünk. Ez az egyik jele annak, hogy az övéi vagyunk. Isten gyermekei közé tartozunk. De amikor eljön, akkor minden baj lezárul. Letörli könnyeinket a szemünkről. Minden összetört szívet meggyógyít. Minden szomorúságot elűz, amikor jelenlétébe kerülünk. Vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön. Amikor az Úr Jézus eljön övéiért, és elviszi őket ebből a világból abba a szép otthonba, amit készített, azt hiszem, akkor ott gyönyörű virágos kerteket találunk. Szeretek arra gondolni, hogy az új Jeruzsálemben virágok lesznek mindenfelé. Itt az éneklés ideje. Gerlebúgás hangzik földünkön. Itt az éneklés ideje, ami szintén egy nagyon szép kifejezés. Nagyon sok éneklés lesz, amikor jelenlétébe kerülünk. Megfigyelted-e már, hogy igen sok énekléssel indulnak az evangéliumi történetek? Lukács visszamegy Krisztus születésének leírásában egészen addig, amit más evangéliumi írók nem említenek. Énekek sorát írja le. Ott van Zakariás éneke, Erzsébet éneke, Mária éneke, Anna éneke és Simeon éneke. Aztán ott vannak az ő születésével kapcsolatos énekek. Az egyház kezd énekelni. És az emberek öröme felhívta rájuk a római világ figyelmét. Egy napon, amikor elvisz minket jelenlétébe, új éneket éneklünk az Úrnak, mert csodálatosan megváltott minket. Itt nem tudunk mindnyájan énekelni, de amikor új testünk lesz, akkor új éneket éneklünk. Addig a szívünket emeljük föl a neki járó dicséretben. Az égi madarak éneke, a földi virágok pompája emlékeztet minket örvendetes hálatartozásunkra, amivel tartozunk neki nagy megváltásunkért. Inverness ezt költőjesen így fejezte ki. Ó, énekeljetek-e sziporkázóan dicsőséges királynak! Dicsérje nevét minden élő! A szívünket és hangunkat emeljük föl, mint ezüst harangokat. Énekeljük azt a vigasztalást, amit ez a nap hoz el nekünk. Érdekes megfigyelni, hogy régebbi Bibliánkban az éneklés idejét úgy adták vissza, hogy a fametszés ideje. A madarak éneklésének ideje a szőlőmetszésnek az ideje is. A vesszők lemetszését és az énekhangot ugyanúgy fejezik ki a héber írók, ami nehézzé teszi annak eldöntését, hogy vajon éneklésről vagy fametszésről van szó. A szőlővesszők lemetszése éppen az, amit az Úr Jézus elvégez rajtunk. Ezt mondta: én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. János evangéliuma 15. rész, 1. és 2. vers. Barátom, a szőlőmetszés idejében vagyunk, de eljön az éneklésnek az ideje. Ezt a képet látjuk magunk előtt. Itt az éneklés ideje. Gerlebúgás hangzik földünkön. A gerléket láttam Izraelben is. Nagyon hasonlóak a galambokhoz, de azt hiszem valamivel kisebbek. A galamb mindig a béke jelvénye. Ez azért van, mert galamb repült ki Noé bárkájából, és visszavitte az olajfa levelet, miután a vízözön elapadt. Ez beszélt a békéről, mert az ítéletnek vége lett. A gerlék bemutatják nekünk a megváltást is, ami teljessé lett az ítélet elmúltával. Ez már a múlté, mert Krisztus magára vette ítéletünket. Elviselt mindent helyettünk. Megváltást nyertem nem saját magamért, hanem azért, amit Krisztus elvégzett. Barátom, bűneink vagy rajtunk maradnak, vagy átkerülnek Krisztusra. Ha bűneink magunkon vannak, akkor ítélet vár ránk. Ha bűneink rajta vannak, akkor már átmentünk az ítéleten. Ha bízunk Krisztusban, akkor ő vállalja bűneinket. Ő hordozta értünk az ítéletet a múltban. Hitáltal nyerhetünk megváltást. A gerle a békéről beszél, amit nekünk szerzett. Ez az oka annak, hogy nem csupán néhány szent találkozik Krisztussal az elragadtatáskor. Vannak egyesek, akik azt hiszik, hogy csak a szuperkeresztények ragadtatnak el Krisztussal, amikor eljön egyházáért. Elmegyünk, hogy vele legyünk, de nem azért, mert szuperszentek voltunk, hanem azért, mert ő megbékéltetett minket atyánkkal, keresztjének vére által. A gerle éppen ezt szimbolizálja. A gerle reggeli madár. Sokszor a gerlebúgást halljuk reggelenként legelőször a környékünkön. Watts ezt csodálatosan írta le, aki hosszú időn át tanulmányozta az énekek énekét. A téli idő elmúlt, a köd feloszlott, a tavasz itt van. A szent gerlemadár hangját halljuk, amint hirdeti az új, örvendező évet, és amikor halljuk Krisztus szavát: kelj fel, kedvesem, szépségem, jöjj már! Az első Tesszalonikai levél 4. részének 16. verse jut az eszünkbe, hogy a Krisztusban meghaltak feltámadnak. Az Úr Jézus így szólt: elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János evangéliuma 14. rész, 2. és 3. vers. Kelj fel, kedvesem, szépségem, galambom, a sziklahasadékban, a magas kőszál rejtekében. Mutasd meg arcodat, hallasd hangodat, mert kellemes a hangod, és bájos az arcod. Énekek éneke, 2. rész, 14. vers. A zsoltáros így könyörög. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, nyomorultjaid életéről ne feledkezz el végképp. 74. Zsoltár, 19. vers. Vajon megszabadít minket az Úr? Azt olvassuk, hogy elrejt minket a sziklahasadékban, és a kőszikla Krisztus szimbolizálja. Ő ráépül az egyház, mint kősziklára. Ő hordozta ítéletünket, és benne megnyugodhatunk. Ha ma a kősziklán állunk, akkor biztonságban vagyunk. Még ha nem ismerjük is fel ennek biztonságát, ő akkor is megtart. Egy kis skót asszony beszélt üdvösségének nagy bizonyosságáról. Valaki ezt mondta neki: úgy tesz ön, mintha sziklán állna. Ezt válaszolta: igen, néha remegek a sziklán, de a szikla sohasem remeg alattam. A gerle a Szentlélek jelvénye is. Alászállt galamb alakjában az Úr Jézusra. Aki csak Krisztusban van, abban Isten lelke lakik. Akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Római Levél, 8. rész, 9. vers. Az igazi hívők olyanok, mint a galambok szelítségükben. Urunk figyelmeztetett, hogy legyünk okosak, mint a kígyók, és ártalmatlanok, mint a galambok. Feltételezem, hogy a galamb eléggé ostoba madár. Az egyik nap valaki véletlenül az autójával elütött egy galambot, ami ott állt az országúton anélkül, hogy elmozdult volna a kocsi elől. Nagyon sajnálatos volt ez az eset, de én is ezt mondtam: ostoba madár, miért álltál oda? Láthatjuk, hogy nem elég, ha ártalmatlanok vagyunk, mint a galambok, mert bölcseknek is kell lennünk, mint a kígyók ebben a mai világban, különben átgázolnak fölöttünk. A galamb félénk madár. Az Úr mondta: remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba, így szól az Úr. Hóseás könyve, 11. rész, 11. vers. A galamnak a kőszikla hasadékában kell elrejtőznie. Krisztus gyönyörű képe a kőszikla, aki megsebesült értünk. Valaki ezt így fejezte ki: Krisztus szívébe kerültem a dárda okozta seb nyomán. Tapperday csodálatos éneke erre a képre épül. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál! Az a víz s a drága vér, melyet ontál bűnömér, gyógyír légyen lelkemnek, bűntől s vádtól mentsen meg. Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Huzgóságom égne bár, s folyna könnyen, mint az ár, elégtételt az nem ad, csak te válthatsz meg magad. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva, mesztelen, hogy felruház, árván, bízva, hogy megszánsz, bűnöm nem hagy pihenést. Mosd le, ó, mert megemészt. Ha bevégzem életem, és lezárul már szemem, ismeretlen bár az út, hozzád lelkem mennybe jut. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál. Fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. Énekek éneke, 2. rész, 15. vers. Kerítést vagy falat húzhatnak, hogy visszatartsák a nagy rókákat, de mi lesz a kis rókákkal? Azok a kis rókák be tudnak osonni. Azok leszaggatják a szőlőfürtöket, és tönkreteszik a vesszőket. Ez üzen nekünk. A rókák ravasz bűnök, és tönkretesznek bennünket. Ezek sokszor az álnok embereket személyesítik meg. Mint ahogy bemerítő János korában történt. Az alig föltűnő bűnökről ezt mondta: akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Bemerítő János rámutatott Heródesre, akit vén rókának nevezett, és megmondta neki, hogy nincs joga együtt élni egy másik ember feleségével. Megmondom neked, az a prédikátor nem válik népszerűvé, aki ilyet mond a királynak. Heródes megölette Bemerítő Jánost ezért a figyelmeztetéséért. De a kisrókák befurakodnak a mai gyülekezetekbe és bajt okoznak. A kisbűnök tönkreteszik a hívők közti kapcsolatot, és beszennyezik a keresztény életet. Például vannak a hanyagság kis bűnei. Ezért aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Jakab levele, 4. rész, 17. vers. Itt van az egyik kis róka. Ez a hanyagság bűne. Milyen gyakran meglátjuk, hogy mit kellene tennünk Istenért, de nem tesszük meg. Milyen gyakran ilyen módon vétkezünk. Azt olvassuk, hogy az Úr széllyel járt jót tévén. Egy könyvben olvastam, ahol egy Krisztusnak nevezett ember széllyel járt és jót tett. Nagyon bánt, hogy én annyira könnyen megelégszem azzal, hogy csak széllyel járok. Milyen gyakran szándékunk van a levélírásra, de nem írjuk meg. Milyen gyakran misszió munkát akarunk végezni, de elhanyagoljuk. Milyen gyakran imádkoznunk kellene valakiért, de nem imádkozunk. Sámuel próféta szavaira gondolunk. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Sámuel első könyve, 12. rész, 23. vers. Létezik az elhanyagolás sok kis bűne. A kisrókák tönkreteszik a szőlőskertet. Itt van egy másik kisróka. Ami nincs hitből, bűn az. Római levél, 14. rész, 23. vers. Milyen gyakran teszünk valamilyen lépést, és azt a hit lépésének nevezzük. Tudjuk, hogy nem igazi hit, csupán a saját elképzelésünk lépése. Ez is bűn. Ez kisróka. Belép és tönkreteszi Isten munkáját. Hajlunk arra, hogy rátámaszkodjunk arra a nagyon törékeny és megrepedezett nátszára, és próbáljuk fenntartani magunkat kegyes magatartásunkkal. Ezt mondjuk. Ezt azért teszem, mert Isten így vezérel. Amikor tudjuk, hogy ez nem így van. A római levél mondja, hogy amit nem hitből teszünk, az bűnné válik. A részrehajlás egy másik kisróka, ami megtalálható Isten népe körében. Jakab erről ezt írja. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Jakab levele, 2. rész, 9. vers. Éppen ez történt velem is, ahogy Jakab írja. Elmentem egy bizonyos gyülekezetbe látogatásra úgy, hogy ne ismerjenek meg. Meg akartam hallgatni a prédikátort. Amikor bementem, a vendégfogadó majdnem rám támadt. Ezt mondta, várjon itt. Aztán visszajött, és így szólt. Most nincs helyem önnek. Itt hátul kell megállnia. Rám nézett egy pillanatra, aztán ezt mondta. Ó, ismerem önt. Szerzek egy széket, és majd itt leülhet. Milyen tragikus ezt látni, hogy egyes gyülekezetekben a jól ismert, vagy gazdag embereket elismerik az Isten tiszteleten, és egyes szegényeket, akik talán még istenfélőbbek, teljesen figyelmen kívül hagynak. Ez kis róka, ami nagyon sokat árt ma Isten munkájának. Aztán van az a kis bűn, hogy nem adunk önként az Úrnak. Nem az adás mennyisége számít, hanem az adás magatartása, a vele kapcsolatos képmutatás. Énekeljük sokszor az éneket, hogy mindenem az Úrnak adom, minden az övé. Aztán valami kis pénzösszeget beleteszünk a persejbe. Hazugságot éneklünk. Azt mutatjuk, mintha adakoznánk, és mindenünket odaadnánk az Úrnak. Barátom, ezek kis rókák, amelyek nagyon sok szőlőt tönkretesznek manapság. A következő csodálatos nyilatkozat azt az időpontot követi, amikor a vőlegény megérkezik, ami az elragadtatás szimbóluma, vagyis amikor Krisztus visszatér ismét egyházáért. Szerelmesem enyém, és én az övé vagyok. Övé, ki a liliomok közt legeltet. Énekek éneke, második rész, 16. vers. Az énekek éneke kifejezi az Úr Jézus Krisztus és a hívő közti legmagasabb fokú lelki állapotot. Nincs más könyve a Bibliának, ami jobban bemutatja ezt a kapcsolatot, mint ez a kis könyv, és ennél nincs magasztosabb foka. Terelmesem enyém, és én az övé vagyok. Ez a legmélyebb minden teológiai igazság között, amit az Úr Jézus egyszerű szavakba foglalt. Ti én bennem, és én ti bennetek. János evangéliuma, 14. rész, 20. vers. A mennyasszony ezt mondja, terelmesem enyém, s én az övé vagyok. Az Úr Jézus lényegében így szólt. Idelent elfoglaltam helyeteket, amikor meghaltam a kereszten. Én bennetek vagyok. Most mutassátok meg életemet lent a földön ebben a világban. Természetesen ezt csak a Szentlélek hatalma által cselekedhetjük. De ő benne vagyunk odafönt a mennyeiek világában, akiket elfogadott ama szeretetben, mert csatlakoztunk a feltámadt Krisztushoz. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Kolossei levél, 3. rész, 1. vers. Milyen csodálatos ez! Barátom, ha Isten gyermeke vagy, akkor miért nem mondod meg neki, hogy szereted őt? Olyan korban élünk, amikor talán nem sok kincset ad nekünk a világ, mégis gazdagok vagyunk. Nem emberekben dicsekszünk, Krisztus a mi dicsőségünk. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. 1. Korintusi levél, 3. rész, 21., 22. és 23. vers. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked azért, hogy én a tied lehetek, te pedig az enyém vagy. Add, hogy ez a kapcsolat napról napra mélyüljön a Szentlélek munkája által. Ámen.